Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a világegyetemi előadások újabb alkalmán. Ha valaki esetleg először van közöttünk, a Pasadéti Református Gyülekezet nevében, vezetősége és tagjai nevében is szeretettel köszöntöm őt, és szeretettel köszöntjük előadónkat, Elrejter Ádám pórpresbiter testvérünket, aki fizikus, és láthatjuk a címet, inkább nem fordulok hátra, akkor jobban tudok beszélni. Az a lényeg, hogy a hivatásához kapcsolódóan is beszélni fog érdekes dolgokról, és biztos vagyok benne, hogy mindenképpen Isten csodáiról is, hogy Isten hogyan használhat valakit a maga hivatásában is mások segítésére. Mielőtt meghallgatjuk Isten ígéjének is az üzenetét egy rövid áhítatban, és imádságban áldást kérünk az előadásra, előadunk egyik kedves énekét, keressük ki a 42. Zsoltárt, és a 42. Zsoltárnak az első, második és a hetedik utolsó versét, tehát összesen három verset fogunk énekelni. 42. Zsoltár, első, második és utolsó versét, a hetediket énekeljük, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. 42. Zsoltár első, második és hetedik versei.
Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Te hozzád én Istenem, szomjúkozik én lelkem, vajon színet elejében, míg vagyotok kérő Isten.
Előadom, kedves barátom, egy bibliai igét is javasolt, ami alapján az áhítatban az Úr Jézus személyes üzenete megszólíthat bennünket, hogy majd utána az előadás során is, és a hivatáshoz kapcsolódóan egy siketnéma meggyógyítás története, Márk evangéliuma 7. része, 31. versétől kezdődő ige szakaszában, az Úr Jézus eddig csodájának a történetében található. Jézus Krisztusról olvasunk tehát. Azután ismét kimenvén Tírus és Szidon határaiból a Galileai tengerhez ment a 10 város határain át, és hoztak őhozzá egy nehezen szóló siketet, és kérték őt, hogy vesse rá kezét. Ő pedig, amikor kivitte azt a sokaság közül egymagát, az ujjait annak fülébe bocsátotta, és köpvén illette annak nyelvét. És föltekintvén az égre fohászkodék, és mondta neki, Effata, azaz nyilatkozzál meg. És azonnal megnyilatkoztak annak fülei, és nyelvének kötele megoldódék, és helyesen beszélt. És megparancsolá nekik, hogy senkinek se mondják el, de mennél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték. És szelfelett álmékodtak, ezt mondva, mindent jól cselekedett, a siketeket is hallókká teszi, a némákat is beszélőkké. A siket némáknak a helyzete az ókori társadalomban biztos, hogy nem volt olyan könnyű, már bocsánat, hogy így fogalmazok, mint a mostani modern korunkban, halljuk is majd, hogy mi mindent tud már az emberi tudomány kitalálni, hogy valaki, aki esetleg egyáltalán nem hall, mégiscsak hallóvá lesz. De természetesen abban a korban is sok teherrel és nehézséggel küzdöttek, és ami jellemző volt, rájuk mindenképpen nehéz volt közösségbe kerülni a többiekkel. Nem volt könnyű Jézus korában sem ilyen betegségben szenvedni, de ez a történet is azt hirdeti, hogy Jézus idején is voltak gyógyulások. Ami fontos, hogy Jézussal kapcsolatosan csoda gyógyítás, csoda gyógyulás történt. És amikor testvérünk e-mailen elküldte ezt az igei javaslatot, akkor ő hozzátette ezt, hogy ma is nagyon személyesen foglalkoznak azokkal, akiket szeretnének gyógyítani a különböző segédeszközök révén is, és ez a történet is, és ezt Ádám kiemelted, ez a történet is önmagában ezt hirdeti, hogy Jézus mennyire személyesen munkálkodik. És nekünk szerintem ez természetes, hogy szinte mindig Jézus így tette a csodát. Itt Márk evangéliumában azonban a történet leírásából ez jön elő kiemelve, mert a történet elején a sokaságról olvasunk, a történet végén is megint a sokaságról, hogy ők hogy viszonyulnak Jézushoz, és közben volt Jézusnak ez a nagyon is személyes cselekvése ezzel a nehezen szóló sikettel. A közösségből kivonta, pedig ugye azzal kezdtem, hogy nem is volt olyan egyszerű közösségbe kerülni, és ma sem egyszerű végül is a hallók és ugye beszélő közösségével kapcsolatot, kommunikációt teremteni valakinek, aki esetleg nem hall és nem tud beszélni, még a mai lehetőségek ellenére sem. És Jézus valakit, akit a közösség hoz oda hozzá, a sokaság, és szeretnék, hogy ott közöttük tegye a dolgát Jézus, még azt is elmondják, hogy hogyan, és ez nagyon őszinte, mert láttak már ilyet Jézustól, hogy illesse, tegye rá a kezét, mert látták, hogy ezt tette Jézus, és meggyógyultak mások is. És a közösség, a sokaság kéri Jézustól a csoda megtételét. És Jézus mégis kivonja, és itt az első gondolat fontos üzenete, hogy az Úr Jézus mindig személyesen akarja elvégezni a szabadítása csodáit. És tudatosan mondom most ezt a szót, hogy szabadítás, mert itt nem csak testi gyógyulásról van szó, Márk evangélista leírásában is Jézus csodáinál, meg a történet vége is ezt mutatja majd, hanem szabadításról. Mert ahhoz, hogy a betegség eltűnjön, ahhoz Jézusnak át kellett vállalni a betegséget, mint messiás, az Ószövetség ígéretek szerint. Betegségünket ő hordozta. Ezek titkok. Egy orvos ma nem veheti át a betege betegségét, hanem gyógyítani akarja. De valahova a betegségnek el kellett tűnni, hiszen a bűneset következménye a betegség. És Jézus nagyon személyesen akarja érzékeltetni ezzel a nehezen szóló sikettel a maga számára érthető módon, hogy valamit most veled történni fog, de szabadítás lesz. Az a mozzanat, hogy föltekintett az égre, még ha nem értett semmit abból, ami történik vele Jézus ütködése folytán, azt mindenképp láthatta, hogy mielőtt Jézus valamit mond, előtte föltekint az égre, és ő Izrael hőz tartozó, nehezen szóló siket ember volt, tudta, hogy ez mit jelent. Az, hogy Jézus a kezével megérintette a nyelvét, illetve a fülét, ez is jelezte, hogy valami történik. És nem tudom, hogy azt hallotta-e már ez a siket, hogy Effáta, azaz nyilatkozzál meg. Nem tudjuk, hogy hogy ment végbe a csoda az adott pillanatban. Egy biztos, hogy amikor megtörtént ez a csoda, onnantól fogva ő tud beszélni, hallottuk azonnal, és hall. De ez az egész nagyon személyes. De nem olyan módon végzi mégis Jézus, ahogy a sokaság kérte. És az üzenetet így hadd fogalmazzam meg, hogy nekünk is személyessé legyen, hogy néha Jézus úgy segít, vagy úgy ad megoldást bármilyen nehézségben, aminél talán mondjuk is neki még esetleg imádságban, és hogy Uram, én szerintem ezt így kéne megoldani, hogy nem azt teszi, nem úgy teszi, ahogy mi gondoljuk, vagy személyesen én gondolom, hanem ahogy ő szeretné, és ő látja jónak és helyesnek. Gondoljunk arra, amikor Naamán, aki leprásbeteg volt, és az ószövetségi időben is, csak annyit kellett csinálnia, hogy fürödj meg kétszer a Jordán vizében. És neki ez túl lealacsonyító volt, de aztán megtette és meggyógyult. Vagy gondoljunk Pál apostolra, aki meg valamilyen tövis miatt, ami vagy fizikai vagy pszichés betegség lehetett, vagy valami lelki gyengesége Pálnak, nem tudjuk pontosan, de egy lényeg, valami olyan dolog, ami zavarja a szolgálatát, az a hív életét, és ő kéri háromszor is imádságba, hogy Isten vegye el. Tehát oldja meg, szabadítsa meg. De nem ez történt, amit Pál kért. Ne csodálkozunk azon, ha Jézus esetleg úgy ad megoldást az életünkbe, ahogy nem úgy, ahogy mi kértük, hanem úgy ad, ahogy ő gondolja. És elfogadjuk-e. És ezért van a folytatásban ennek jelentősége, hogy itt a sokaság álmélkodott. Nem olvassuk, hogy a meggyógyult beteg álmélkodott volna, hanem azt olvassuk, hogy az emberek álmélkodtak. Valamit felismertek Jézusból, de mégiscsak eddig jutottak el, hogy álmélkodtak, hogy milyen csoda történt. Ők nem élhették át annyira személyesen ezt a csodagyógyítást, de aztán, amikor szembesültek vele, ezt olvastam, álmélkodtak, csodálkoztak. Én a magyar nyelvet használva szeretném kiemelni, hogy más dolog csodálkozni, és más dolog csodálni. A bibliai kifejezésben a csodálni szó az mindig az Úrra vonatkozik, az ő személyére, aki ő, még a tetteiben is az ő személye lesz nagyjá. Csodálkozni pedig esetleg Isten tettein, hogy nem gondoltam volna, meg örülünk annak, hogy valakivel tényleg, ó, milyen nagy csoda történt, de a csodálkozásból, álmélkodásból még nem feltétlenül lesz követés, Jézus követés. Sokan azok közül, akik itt álmélkodtak Jézus személyén, lehet, hogy a keresztre feszítés idején meg azt mondták ők is, hogy feszíts meg. Mert voltak, akik csalódtak Jézusba. Mert csak testi gyógyulást vártak, pedig ő nem csak testit, hanem lelki szabadítást is akart. Amikor Jézus itt megtiltotta azt, hogy híreszteljék, hogy ő itt mit tett, Márknál a messiási titok kifejezéssel szerepel, ami azt jelenti, hogy Jézus nem csoda gyógyítóként akart híres lenni, hanem ő messiásként jött. Nem csak betegséget hordozni, hanem a bűnt is. Sőt, az ítéletet is elhordozni. Én Istenem, miért hagytál engemet? Az Úr Jézus személye felragyogott az ő csodáiban, tetteiben, de az ő messiási személye több volt, mint csoda gyógyítás. Ő szabadítóként jött. Nem tudjuk, hogy ez a meggyógyult, nehezen beszélő siket Jézus tanítványa lette vagy sem. Az nem derül ki a történetből. Azt látjuk, hogy a sokaság, akik hozták Jézushoz ezt az embert, ők tapasztalták, hogy Jézus csodát tett, de itt még csupán álmélkodtak. És ezzel hadd fejezzem be a személyessé váló üzenet kifejtését, hogy te, aki itt vagy, akár hívő emberként, akár még nem hitben járóként, Jézus tanítványaként, vagy még nem Jézus tanítványaként, te láttad-e már Jézust csodatévő úrnak, tapasztaltad-e már esetleg az ima meghallgatást, okozott-e már meglepetés, hogy Jézus valamit nem úgy tette, ahogy gondoltad, de ezeknél sokkal fontosabb, hiszel-e abban az Úrban, bízol-e, aki nem csak betegséget, testi betegséget jött gyógyítani, szabadítani, megoldani, hanem az, hanem a mi egész életünket. Pál apostol Jézus tanítványaként el tudta fogadni azt is, hogy nem meggyógyulok, hanem marad minden, amiért imádkoztam, hogy az Úr vegye el, de elég volt a kegyelem, és szolgálta tovább az Urat. Mert Jézus megváltó és megtartó, és betegen is jó Jézus követőjének lenni. Imádkozzunk! Istenünk, szeretnénk neked megköszönni minden ima meghallgatásunkat, akkor is, amikor magunkért, vagy talán másokért imádkoztunk, és tényleg adtál gyógyulást, megoldást a bajban. Köszönjük, Urunk, amikor a lelki süketeket, némákat tetted hallókká és beszélőkké, és így helyreállt az életük. És köszönjük, Urunk, azt is, amikor, és majd biztos halljuk is az előadásban, testi módon is segítettél a gyógyításban. Arra kérünk, Urunk, téged, hogy ne olyanok legyünk, mint ez a sokaság ott a végén a történetbe, akik csak álmélkodnak, hanem ha álmélkodunk is, csodálkozunk is a te tetteiden, legyen ez csodálattá, ismerjünk meg mindig téged, hatalmasnak, szabadítónak, megtartónak. Köszönjük, hogy az Úr Jézusban mutattad be önmagadat így. Szeretnénk Jézus tanítványai lenni a magunk idejében, és a magunk hivatásával is mutatni, hogy kicsoda a mi megváltónk és szabadítónk. Segíts hinni Jézusban nekünk is, segíts nekünk is elfogadni, hogyha azt mondod, hogy elég a kegyelmem, és kérünk arra, hogy áld meg előadónkat, hogy az ő előadásán keresztül is láthassunk téged, láthassuk az Úr Jézust, álmékodhassunk, csodálkozhassunk, csodálhassunk. Jézus nevéért. Amen. Átadom a szót előadónknak.
Tisztelt hallgatóság, kedves testvérek! Ahogy már elhangzott, Enreiter Ádám vagyok. A Semmelweis Egyetem fülorgégészeti klinikáján dolgozom, mint fizikus. Ott is egy olyan csapatnak a munkájában veszek részt, ahol valami hasonlót próbáljuk utánozni, amit Jézus megtett ezzel a siket némával. Sokaknak tudunk segíteni, akik nem hallanak egyáltalán, hogy hallhassanak, minél többet vissza tudjunk adni a hallásukból. És azon csecsemők, akik már süketen hallanak, ők megtanulhassanak hallani, és beszélni is megtanulhassanak. Ehhez a gyülekezethez tartozom, 1999-ben konfirmáltam, és azon a nyáron tértem meg Neszmélyen, és nagyon sokféle szolgálatba bevont az Úr, és jelenleg is a presbitérium legfiatalabb tagja lehetek. Azt előre bocsátanám, hogy nem vagyok orvos, és erre igyekeztem is a készülésem során is figyelni, hogy nehogy belekaszáljak olyan területbe, ami nem az én hatásköröm, nem értek hozzá igazán. Még a felolvasott történethez, és amit köszönöm, hogy Tibor valóban elénk hozott, én is két pontot emelnék ki, amit már Tibor is említett, hogy ez egy messiási jel volt. Amit itt az Új Szövetségben olvasunk, ezt már az Ószövetségben olvassuk, és proféták több száz évvel előre megprofétálták, hogy ez meg fog történni. Ha eljön a szabadító, akkor ezt ilyen dolgokat fog tenni. Olvassuk az Ézsaiás 35-ben, hogy a süketek fülei meg fognak nyílni. És valóban azért adta Isten ezt a jelet, azért tette meg ezt Jézus, hogy Izrael népe előtt is nyilvánvalóvá legyen, hogy ezt Isten cselekedte. Nem akármiféle kuruzslás volt ez, hanem maga az Úr újja cselekedett. Amikor ez a történet eszembe jutott, és aztán elkezdtem gondolkodni, hogy mit lenne jó a testvérek elé hozni, azt a kérdést tettem föl, hogy ma vissza tudjuk-e így adni a hallást. És a becsületes válasz az, hogy így nem. Ahogy Jézus tette, egyáltalán nem. Amint említettem, egy csapatban dolgozunk, és valóban, ahogy számolgattam, legalább 5 orvosi szakterület dolgozik együtt, és nem csak orvosok, gyógypedagógusok, mérnökök dolgozunk együtt azon, hogy valóban a siketeknek mennél többet a hallás élményéből vissza tudjunk adni. És én hiszem azt, hogy ez valóban Isten munkája. Amit végzünk a klinikán, nagyon sok területét értjük, hogy miért úgy történik. És nagyon sok területe még mindig titok, hogy miért úgy történik. És én úgy gondolom, hogy az is titok, hogy Isten miért engedte meg, hogy egy viszonylag egyszerű eszközzel tudjunk hallást csiholni ezeknek a súlyosan nagyot hallóknak, siketeknek. És valóban, amit említettem, hogyha egy csecsemőről nagyon gyorsan kiderül, hogy nem hall, akkor ha 3 éves koráig ezt a rehabilitációt elkezdjük, megkapja az implantátumot, bekapcsoljuk, hangosítjuk, és gyógypedagógus foglalkozik vele, akkor valóban elérhetjük azt, hogy az ő kortársaival együtt tudják elkezdeni az általános iskolát, és ugyanúgy tudnak teljesíteni az iskolában, mint a társaik, és ugyanúgy el tudnak végezni egy egyetemet, és lehetnek jogászok, mérnökök, amire az Úr elhívja őket. Aztán a következő kérdés, amire úgy gondolom, hogy választ kell adnunk, hogy igazándiból miért is fontos a hallás? És az első, amit elmondanék, hogy a kommunikációnk egyik legfőbb eszköze a hallás. Ami itt a templomban történik hétről hétre és a környező helyiségekben napról napra, mind arra alapoz, hogy aki fölmegy a szószékre, vagy aki kinyitja a Bibliát, fölolvas egy részt, és amit az Úr rábízott, azt elmondja a többieknek, arra alapozunk, hogy ezt meghallják, és megértik. És a Szentlélek, természetesen a Szentlélek munkája által valóban ez elkezd a szívünkben dolgozni, és ennek hatása van az életünkre. És nagyon is befolyásolja az életünket, hogyha a hallásunk elkezd romlani, vagy valamilyen betegség folytán elveszítjük a hallásunkat. Talán a legnehezebben elviselhető az, hogy teljesen máshogy viszonyulnak a társaink hozzánk, amikor kiderül, hogy valamit nem értünk meg olyan jól. Ha elkezdünk visszakérdezni, sokkal nehezebb az ügyeinket elintézni, a bevásárlásnál. Mindennapjainkat megkeseríti az, hogy nem hallunk tisztán, nehezítetten hallunk, és azt is el kell mondani, hogy a siketek társadalma egy elég zárt társadalom is ilyen szempontból, mivel ők csak egymás, a kommunikációjuknak a jó részét ők csak egymás között tudják megélni. Ami még eszembe jutott, az, hogy a tájékozódásban is elég sokat támaszkodunk a hallásunkra. És egy saját élményt szeretnék elmondani. Isten kegyelméből elég jó a hallásom. De most már elég sok elektromos autó is, vagy hibrid autó megjelenik. És volt már olyan, hogy a zebrán nem néztem föl, bíztam a hallásomban, hogy én minden autót meghallok, ami jön, mert úgyis morog a motorja. És leléptem egy ilyen autó elé, ami hangtalanul közeledett az ő elektromos motorjával. És természetesen, akinek a hallásával problémák vannak, ő nála ez hatványozottan előjön, hogy a hallására nem tud ilyen helyzetekben támaszkodni. Ha éppen jön egy teherautó, vagy egy villamos megérkezik mellette a megállóba, akkor csak arra ijed meg, hogy meglátja, hogy megérkezett, és semmi nem figyelmezteti arra, hogy közeledik valami veszélyforrás. Röviden és nagyon egyszerűen szeretnék pár dolgot megmutatni, hogy is működik a hallásunk. A hanghullámok, amik a levegőben terjednek, azok a külső fület, vagyis a fülkagylónkat érik el elsőként. És aztán itt a halójáraton keresztül haladnak tovább, és a dobhártyával kezdődik itt az úgynevezett középfül, ahol elhelyezkednek a halló csontocskák, ezek testünknek a legkisebb csontocskái. És aztán pedig, ami igazándiból a mechanikai hullámok, tehát a levegőben, aztán a csontok által terjedő hullámok idegi ingerületté való átalakításáért felel, az a csiga, a csigán belül történik meg mindez, és onnantól már a halló idegek vezetik tovább az ingerületet. Még fontos ebben a fülkürt olyan szempontból, hogy ezen keresztül szellőzik át a középfül, és ha valami zavara van a fülkürtnek, akkor is a hallásunk tud romlani, olyan betegségek jöhetnek, amik ezt nehezítik. A hallócsontok nem csak tovább vezetik a hangot, hanem segítenek abban, hogy felerősödjenek a hangok. Ha hiányoznának ezek a csontocskák, akkor közepes, nagyfokú halláscsökkenéssel élnénk. Tehát nagyon fontosak ezek. Itt a jobb oldali ábrán ez egy valódi emberi hallócsont láncolat, és mellette látják a skálát, ezt az 1 mm-es szakaszt. Látszik, hogy eszméletlenül picik ezek a csontocskák. És a belső fülben a folyadék van, három összefüggő folyadéktér van, tehát itt már folyadékhullámok mennek tovább. Ebben is nagyon sokat segítenek a hallócsontok, ha nem lennének, pontosan vissza is verődnének, tehát ezért is fontos, hogy ott legyenek a hallócsontok. És itt középütt helyezkedik el az úgynevezett kortiszerv, ott történik az igazándiból az átalakítás. Itt vannak ezek a kicsi szőrsejtek, két csoportjuk van, ők azok, akiktől már az idegek viszik tovább az ingerületet. Ez egy hamis színezésű elektronmikroszkópos kép. A csigáról még annyit, hogy ha ugye ez a csiga, ez mondhatni egy ilyen folyadék tömlő föltekerve, hogyha ezt kiegyenesítjük, ennek 3 cm a hossza. És hogy a nagyságát érzékelni tudjuk, ez egy belefér egy egyszer 1 cm-es kockába, tehát egy kocka cukorban elfér a csigánk. Még annyit meg kell, hogy említsek, hogy Békési György 1961-ben a csigának a működésének a föltérképezéséért kapta meg az orvosi Nobel-díjat, tehát ilyen fontos magyar vonatkozása van a belső fülnek. Nagyjából 11 000 szőrsejt van mindkét csigánkban. Számomra ez nem egy nagy szám, és sajnos ebből tudunk veszteni el, erre is mutatok majd ábrát. Őrájuk igyekszünk nagyon vigyázni. Még érdekességképpen megmutatom, hogy nem csak a levegő vezeti be magába a csigába, az átalakító rendszerbe a hangokat, hanem a koponyacsontunk is bevezeti a hangokat rezgésként, és igazándiból a magasabb hangokat, amiket igenis meghallunk, azokat dominánsan a csontvezetésünkkel halljuk meg. Tehát nem a hallójáratunkon megy be akkor a hang, hanem a csontunk vezeti be. Tehát ha bedugjuk a fülünket, akkor is még nagyon sok mindent meghallunk. Néhány dolgot elmondok, hogy mik okozhatják a halláscsökkenést. Reggelig itt lehetnénk és sorolhatnánk a betegségeket, hogy mi minden okozhatja. Én inkább a tüneteket mondom. 3 csoportja van a halláscsökkenéseknek, ahogy az egyik az, hogy ha a vezetésben van valami probléma. Ha haladunk befelé, akkor megesik az, hogy nincsen hallójárat. Ez lehet akár betegség miatt, hogy beszűkült, de sokan élnek úgy is, hogy eleve nem alakult ki fejlődési rendellenességgel élnek, amikor nem alakul ki a hallójárat. ezt is át tudjuk hidalni, tehát nem olyan ijesztő ez. Aztán, ha haladunk tovább, dobkártyának is lehetnek problémái, akár ez sérülhet is, akár elmeszesedhet is. Aztán ugyanez megtörténhet a hallócsontláncolattal, hogy szépen összemeszesedik, és sokkal merevebb lesz, és azért teljesen megváltozik a vezetőképessége. Sokféle betegsége lehet a középfülnek, ami miatt akár műtétileg el is kell távolítani a hallócsontokat. Nagyjából ezek a vezetéses halláscsökkenések okai. A második csoportja az az idegi, amikor tipikusan a csigában található szőrsejtek kezdenek valami miatt elhalni, nem működni. És a harmadik féle pedig a kevert, amikor mind a kettő jelen van. A csigának a károsodására még mutatok két ábrát. A jobb oldali két ábra a csigát mutatja metszetben, és feketével vannak festve az idegrostok. A felső ábrán egy ép csigát látunk metszetben, az alsón pedig, hogyha itt megfigyelik ezt a szakaszát a csigának, akkor itt nem festődik ezek a fekete rostok, tehát itt ezek elhaltak. Sok minden okozhatja ez, akár a keringésnek a problémája, akár valami zaj miatt is megtörténhet ez. Illetve a szőrsejteket is meg tudom mutatni ilyen elektronmikroszkópos képen. A jobb oldalon ezek vannak, a felső ábra az egészséges, ők egysorban a belsők, és háromsorban a külsők, ők épek, és az alsó ábrán pedig a sérült, pusztult sejtsorokat lehet látni. És most szeretnék néhány megoldási lehetőséget önök elé tárni. Itt is sok mindent nem fogok mondani, tipikusan azokat, amikkel orvosok rendelkeznek, és ők tudják ezt kínálni. Én inkább a mérnöki megoldásokat szeretném megvilágítani, hogy mi mindennel tudunk segíteni. Az első, amiről fogok beszélni, a hallókészülékek, talán erről ezzel sokan találkoztunk. Van olyan eset, amikor műtéttel tudunk javítani a halláson. Aztán vannak olyan készülékek, amik a csontvezetést használják ki. Most már vannak olyan hallókészülékek, amiket be tudunk ültetni, tehát talán jobban el tudunk rejteni. És talán ami a legérdekesebb, az a kokláris implantáció és rehabilitáció, amikor elektromos úton igyekszünk hallást visszaadni. És elsőként egy néhány dolgot mondanék, hogy a mai hallókészülékek mire képesek. Talán akik mostanában néztek körül, hogy mi érhető el a hallókészülékek terén, észrevehették, hogy egyre kisebbek lettek ezek a hallókészülékek. Tényleg egy kicsi babszemnyi hallókészülékeket is lehet ma már kapni. Itt az alsó ábra soron látják azt, hogy egy készülékcsalád is mennyiféle méretű készüléket takar. A sornak a jobb szélén ez egy olyan készülék, amiből igazándiból semmi nem látszik, hogyha valaki körbejár bennünket. És akkor ez a három készülék a bal oldalon, fül mögé tudjuk ezeket tenni. Mit érdemes tudni a mai hallókészülékekről? Óriási teljesítmény, számítási teljesítményük van, hasonló teljesítményük van, mint akár ennek a számítógépnek, vagy annak, amit bármelyikünk íróasztalán duruzsol. Ugyanúgy sok processzorból, tehát számító egységből épülnek föl, ma már 6-10 magos hallókészülék processzorok is léteznek, viszont nem 10 wattokat fogyasztanak, hanem nagyságrendekkel kevesebbet, mivel hogy elemmel kell működtetnünk. És nagyon sok kiegészítő lehetőséggel igyekeznek minket kényeztetni. Az alsó három ábrán egy olyan 5 évvel ezelőtti hallókészülék processzornak a felépítését próbálja bemutatni. Ez a 3 különféle feladatot ellátó processzor magnak a távolból készült fényképfelvételei, amik próbálja érzékeltetni, hogy mennyire összetettek ezek a rendszerek. Ma már gyakorlatilag minden hallókészüléket 2 mikrofonnal gyártanak. Ez azt teszi lehetővé, hogy tudja változtatni azt, hogy a mikrofonja hogyan viselkedik. És sokszor automatikusan maga a készülék is tudja változtatni, hogy hogyan viselkedjen a mikrofonja, annak megfelelően, hogyha éppen olyan szituációban vagyunk, hogy valaki beszél hozzánk, akkor olyan mikrofont kapcsol be, ami megcélozza azt, aki beszél hozzánk. Viszont amikor nincs semmilyen beszédre utaló jel, akkor tud kapcsolni egy olyan mikrofont, ami minden irányból behozza a hangokat, hogy bármi értékes megszólal, akkor azt meghallhassuk. De nagyon sok páciensnek 2 hallókészülékre is van szüksége. És ugye mind a 2 készüléken 2-2 mikrofon van. És ma már a mai technológia lehetővé teszi azt, hogy ez a 2 készülék kommunikáljon egymással. Nem csak olyan szinten kommunikáljon egymással, hogyha lekalkítom az egyiket, akkor a másik is lehalkul. Vagy programot váltok az egyiken, akkor a másik is programot vált. Hanem lehetővé vált az is, hogy hanginformációt átküldjünk. Fölemelem a telefont, észreveszi, hogy most a telefon van közelben, és a telefon hangját, amit ez a mikrofon hall, szépen átküldi a másik oldalra is, tehát 2 oldalról hallom a telefont. De ez is csak egy egyszerű megoldás. Olyat is tud, hogy ugye figyeli a környezetet, és például, hogyha szél fúj, a szélzaj nagyon gyakorlatilag ellehetetleníti azt, hogy bármit is meghalljunk. És hogyha az egyik oldalon észleli a szélzajt, és a másik oldalon viszont értékes a hang, akkor kikapcsolja ezeket a mikrofonokat, és a túloldalról átküldi az értékes jeleket, tehát nem veszítek el semmit. És ez is kevés, mert a jelfeldolgozásban, tehát a jelfeldolgozásban figyelembe tudja venni mind a 4 mikrofonnak a hangját. És ezzel még élesebb karakterisztikákat lehet elérni. Azt is nem csak azt lehet elérni, hogy olyan mikrofonnal rendelkezzek, ami előre néz, vagy hátra néz, vagy oldalra néz, hanem ezt a mikrofont el tudja forgatni. Anélkül, hogy én fordítanám a fejemet, ő forgatja a mikrofont, és ezt ő automatikusan meg is teszi. És hogy még bonyolultabb legyen, van olyan készülék is, amiben gyakorlatilag 24 független ilyen mikrofon van, és mind a 24-et függetlenül forgatja, mikor lehet ez hasznos, hogyha van valami hangforrás, mondjuk egy kávédoráló, vagy egy mosógép, mondjuk hátul valahol, akkor annak egy viszonylag szűk sávban van a hangja, akkor azokat a mikrofonokat, amik annak a hangjához tartoznak, azokat szépen elirányítja a másik irányba, és így a lehető legkevesebb zaj érkezik be a fülünkbe, a készülékbe. Szédületes. Volt lehetőségem arra, hogy kipróbáljak egy ilyen rendszert, nem a hallókészüléket, de közvetlenül egy ilyen rendszert fülhallgatóval meghallgattam, és valóban megdöbbentő dolgokat tudnak. És akkor a hab már csak a tortán, automatikus környezetváltás, mit jelent ez? Van változtatható irányú mikrofonom, vannak különféle zajcsökkentések, különféle beszédkiemelő algoritmusok, és ezeket a készülék úgy próbálja keverni, hogy az a helyzethez optimális legyen. Hogyha éppen olyan helyzetben vagyok, hogy valaki beszél hozzám, akkor bekapcsolja azt a mikrofont, ami arra felé néz, ahol beszélnek. Hogyha mások is beszélgetnek, tehát zajban vagyunk, akkor próbálja a zajcsökkentést emelni, és a beszédkiemelést is emelni, és ennek az optimumát megtalálni. Hogyha éppen csendben vagyok, akkor pedig lehalkítja, hogy az, hogy susog a ruhám, vagy vannak ilyen kis neszek, akkor azok ne zavarjanak, hanem csak tényleg, hogyha valaki belép a szobába, azt már meghalljam, de ezek a neszek ne zavarjanak. És ezt még tudják egy picit bonyolítani, meg finomítani, de tényleg rengeteg mindenben kiszolgálnak bennünket ezek a készülékek. Ilyet is tudnak már a készülékek, hogy ha a hallásunk egy tartományát elvesztettük, de ott, mikor valaki beszél hozzánk, ott még értékes információ lenne, és az segíteni a beszédértésünket, akkor ezt a nem hallható részt igyekszik letuszakolni abba, lesüllyeszteni abba a tartományba, amit meghallunk. És ennek többféle megoldása is van, de azt meg kell, hogy sugjam, hogy ez óriási számítási kapacitást igényel. Mondjuk egy 10 évvel ezelőtt ehhez több számítógép kellett, most ezt a hallókészülékek megteszik helyettünk. Van olyan megoldás is, amikor igyekszik a készülék maga kitalálni, hogy most hol van az értékes hang abban a tartományban, amit nem hallunk már meg, és azt próbálja lehozni abba a sávba, ahol még hallunk. És még egy kört hoznék, ami nagy újdonság úgy az utóbbi 5 évben, az, hogy nagyon sok vezeték nélküli eszközt hozzá tudunk párosítani a hallókészülékekhez. Az a legegyszerűbb dolog, hogy távirányítani tudjuk, hangosítani, halkítani, programot váltani, de ezeken keresztül a telefonnak a hangját közvetlenül tudjuk hallgatni, tehát nem kell a hangszóróra és a mikrofonra hagyatkozni. Meg tudjuk azt tenni, hogy mondjuk egy tévét hozzácsatlakoztatunk egy ilyen eszközhöz, és közvetlenül a hallókészülék közvetíti a hangot. Ami például kisgyerekeknek nagy segítség, hogy vannak olyan mikrofonos rendszerek, amiket esetleg rá lehet csíptetni a tanára, és bárhová megy a tanár, ugyanolyan jó minőségben közvetlenül hallja a gyermek, de ez ugyanúgy egy halláscsökkent embernek is nagyon nagy segítség lehet akár egy kávéházban, ahol zajos környezetbe kell megérteni a másikat, kiteszem az asztalra, még közelebb a másikhoz, és sokkal jobban hallom, vagy egy tárgyalásnál is ez nagy segítség tud lenni. És ennek mindenféle kombinációja létezik. És csak egy ilyen pici említés, hogy a hallókészülékes rehabilitációt ma a társadalombiztosítás támogatja. Akinek erre szüksége van, tehát orvos leírja, hogy valóban teljesül az, hogy ilyen és ilyen halláscsökkenés van, teljes kivizsgálás megtörtént, akkor a hallókészülékeket, a hallókészülék megvásárlását 70%-ban támogatja a társadalombiztosítás. És aki közgyógyellátásra jogosult, tehát és rászorult, annak 98%-ban, tehát a társadalombiztosítás is igyekszik mennél több mindent megadni azért, hogy ők is tisztában vannak vele, hogy a kommunikációnak elengedhetetlen része az, hogy halljunk. És maga ez a lista, amin rajta vannak azok a hallókészülékek, amiket így támogatottan megkaphatunk, ez bárki számára elérhető, tehát akár előre is lehet tájékozódni, vagy ha éppen ebben benne vagyunk, lehet tájékozódni az árakról, a különböző kategóriákról. Ezt a mozaik szót írtam föl, ez a PubHub, hogyha ezt beírják egy keresőbe, akkor ezt fogja kiadni a rendszer. Csak 2 mondatot arról, hogy ha éppen a hallócsontokkal van valami probléma, akkor milyen lehetőségünk van. Hallócsontokat részben vagy egészben tudjuk pótolni. Ezek amik az ábrán láthatók, ezek egy német cégnek a titán implantátumai. A jobb oldalon föltüntettem néhány méretet, ugye ennek a fő rúdja, tartó rúdja 0,2 mm vastag, és a legnagyobb részei is nem nagyobbak, mint 4 mm. Nagyon picik, és megvallom őszintén, én csodálom ezeket az orvosokat, akik a fülben operálnak, hogy ilyen pici helyen valóban a hallás javulásával, javulását hozó műtéteket tudnak véghez vinni. Aztán nem csak akusztikus hallókészülékek léteznek, akinek éppen olyan a hallás csökkenése, azok számára csontvezetéses hallókészülékek is léteznek. Itt a bal oldalon két olyan készüléket mutatok, amik szemüveg szárba vannak építve, és magát a fül mögötti csontterületet rezgetik meg, és így mennek be a hanghullámok a csigába. A jobb oldalon pedig egy kisfiúnak van föltéve szintén egy csontvezetéses készülék, ez egy rugalmas fejpánttal van föltéve. Ennek majd egy implantátummal kombinált részét is, vagy variációját is fogom mindjárt mutatni. Igen, pontosan ezt. Ez a 70-es évek végén végezték az első ilyen beültetést Svédországba. Egy fogorvosnak jutott eszébe, hogyha lehet fogászati implantátumokat is készíteni, akkor a csontvezetéses hallást mérne lehetne egy ilyen implantátummal megcélozni. És ennek is ma kétféle módja áll rendelkezésünkre. Az egyik az az, amikor egy csavart építenek be a koponyacsontba, van egy erre épített magasító eszköz, ami már áttöri a bőrt, és a bőrön kívüli része is van, és erre tudjuk rácsatlakoztatni ezt a csontvezetéses hallókészüléket, és nagyon jó eredményeket tudunk ezzel elérni. Illetve itt jobb szélen látható egy elég új megoldás, amikor nincs ez az állandó nyitott bőr, aminek ha véletlenül nem figyelnek oda a higiéniájára, akkor ott fertőzések lehetnek. Itt be van zárva a bőr egy implantátum fölött, és mágneses erő tartja össze nagyon erősen a két oldalról, vagy nyomja össze ezt a bőrt, és ennek a mágneses tartóerő felel azért, hogy átmenjen ez a rezgés, amit a hallókészülék kelt. Aztán van egy másik gyártmány. Az előző ábrán, amit mutattam, és ez is olyan, amit az OEP biztosít a számunkra, tehát be tudjuk ültetni a magyarországi klinikákon. Tehát ez egy olyan megoldás, amikor a rezgőegység teljesen be van építve, és ugyanúgy egy mágnes itt csak azért felel, hogy a külső egységet, amiben a mikrofonok, itt két mikrofon van, meg az energiaforrás, itt van belül az elem, meg a hangfeldolgozó egység fönt maradjon a fejen, és tekercseken keresztül vezérli, és adja át az energiát a belső egységnek, és itt is a csontvezetés viszi be szépen a csigába a rezgéseket. Egy dia erejéig beszélnék a beültetett hallókészülékekről, ebből is már Magyarországon talán most már több tucat páciens is van, aki ilyennel él. Ennek a lelke egy pici rezgőegység, amit a középső hallócsontra, az üllőre, vagy a rövid nyúlványára, vagy a hosszú nyúlványára csiptetnek rá, és ezen keresztül, ugye ez a kicsi egység megrezgeti a hallócsontot, és a csont vezeti tovább a csigába a rezgést, illetve ennek még többféle elhelyezési módja is van, legalább hatféle elhelyezése, és ugyanúgy van egy tekercs, ugyanúgy mágnes tartja helyén a külső egységet, és a tekercsen keresztül vezérli, és hajtja meg a külső egység ezt a belső pici rezgőrészt. És elérkeztünk a kokláris implantátumhoz, ami egy teljesen másfajta hallást tud megvalósítani, mint amit mi megszoktunk. Itt elektromos ingerléssel váltunk ki hallásélményt, tehát gyakorlatilag elhelyezünk egy elektródát a csigába, és ennek a hosszán, tehát ugye ez egy általában ilyen 2-3 cm-esek ezek a szilikonba ágyazott elektróda sorok, és ezeken 12-22 gyártótól függően elektróda van, és Isten nagyon sok mindenről gondoskodott. Az egyik az az, hogy a csigának minden egyes pontjához más hangmagasság tartozik, más hangmagasság meghallásáért felel. És hogyha az idegek épek, és ezeken a különböző helyeken ingerlünk, akkor különböző hangmagasságoknak megfelelő hallásélményt tudunk kiváltani. Ezen kívül ugye említettem, hogy Magyarországon is már volt egy évnél fiatalabb kisgyermek, akit megimplantáltak. Elgondolhatjuk azt, hogy hát mennyit fog még ez a gyermek nőni. És Istennek erre is gondja volt, hogy az emberi csiga gyakorlatilag már a megszületésünkkor akkora, mint a felnőtteké. Tehát nem szorulunk arra, hogy mondjuk évente meg kelljen újból műteni ezt a kisgyermeket, hanem hogyha nincs semmi gond ezzel az eszközzel, már pedig most már nagyon megbízhatóak ezek, már kinőtték a gyerek betegségeiket, akkor élete végéig ezzel az eszközzel halhat, és nem kell hozzá nyúlni. Tehát így épülnek föl ezek az implantátumok, hogy ebben a pici kis szilikon szálban helyezkedik el ez a 22, ennek az implantátumnak az esetében 22 elektróda, nagyjából itt van az első, és itt van a csúcsnál az utolsó. Itt ebben a titánium tokozású részben van az elektronika, ami a megfelelő impulzusok kiküldéséért felel. Itt is van egy tekercs, amin keresztül megkapja az implantátum az energiát, illetve azt, hogy milyen sorrendben és mely elektródákat milyen intenzitással kell bekapcsolni. És kívülre kapnak ezek a páciensek egy beszédprocesszort, az lényegében egy hallókészülék, csak éppen nem akusztikusan stimulál, hanem egy külső tekercsen keresztül vezérli a belső egységet. Nagyjából a komoly kísérletek az 50-es években kezdődtek, a 70-es évek végén kezdődtek tényleg már sikeres kísérletek a világ több pontján, Amerikában, Ausztráliában, Franciaországban és a szomszédunkban, Ausztriában is. És Budapesten, Magyarországon az első ilyen beültetést Ribári professzor vezényletével 1985-ben végezték. Ez a páciens mind a mai napig kokláris implantátummal él. Akkoriban még elég rövid volt az élettartamuk ezeknek az eszközöknek. Most egy elég modern készülék van ennek a páciensnek, és amin nagyon elcsodálkoztam, hogy nem csak a beszédet érti, hanem az utóbbi időben azon dolgozott, hogy amikor zenét hallgat, akkor a zenekarból az egyes hangszereket ki tudja hallani. 1990-től emelkedő számban kezdték el ezeket az implantációkat, addig csak ilyen évente egy-két ilyen műtét történt. Idén, vagy az elmúlt évben klinikánkon nagyjából 60 ilyen beültetés történt, és ősszel, amikor egy konferencián összegyűltünk kollégák, akkor számoltuk össze, hogy az országban az 1500. műtéten is túl vagyunk. Picit már beszéltem arról, hogy miről is szól, vagy hogyan néz ki a rehabilitáció. Tényleg nagyon sokaknak az együttműködése kell, és az egyik legelső az az, hogy maga a családi környezet is erre nyitott legyen, türelmes legyen. Maga a rehabilitációnak a kezdeti időszaka, amikor lehet, hogy még annyira nem egyértelműek az eredmények, az lehet, hogy fél év, lehet, hogy egy év, lehet, hogy két év. Két évet nagyon nehéz úgy átvészelni, hogy még továbbra is nehezített a beszédértés, vagy akár még a beszédértés nem is jött meg, csak esetleg neszeket ismerek föl. Nagyon nehéz lehet, nagyon nehéz sokszor ezt a helyzetet elviselni. Nagyon sokszor tudnak a pszichológusok is mellénk állni és lelki támogatást nyújtani a pácienseknek. Gyógypedagógusok is rendszeresen foglalkoznak ezekkel a betegekkel. Otthon is rendszeresen kell, hogy gyakoroljanak, különben nem indul el az agyi plasztisztitásnak a mozgósítása. Rendszeresen mérnöki szempontból be kell állítanunk, és persze az orvosoknak is ellenőrizni kell, hogy rendben van-e, ha valami fertőzés van, azt a lehető leggyorsabban ki kell, hogy kezeljék. Említettem, hogy nagyon sok dolgot ebben az egész rehabilitációban nem tudunk befolyásolni. Talán ilyen legnagyobb tényező az az agynak a plaszticitása. Ugye talán sokszor halljuk, hogy egy-egy agyvérzés után valaki nem tud járni, újból meg kell tanulni járni. A hallás még ennél is nehezebb. Időskorban pedig vannak nagyon jó eredmények, de van, hogy már nem elég erőteljes ez az agyi plasztisztitás, és már nem tudunk eljutni odáig, hogy tényleg kristálytisztán megértsék a beszédet. Nagyjából az emberi hallásnak a javításáról ezeket akartam elmondani. Ja, igen, bocsánat, még a jövőről. Vannak kísérletek teljes egészében beépített hallókészülékekről. Sokan panaszkodnak azért, hogy látszódik a hallókészülék, és ezért már kinéznek engem. Vannak ilyen kísérletek, de még nagyon gyerekcipőben jár. És a másik irány, ami nagyon forrongó terület, talán ezt mutatja is az a Nature című nagyon neves tudományos folyóiratnak az egyik borítóját hoztam, amiben ezeknek a szőrsejteknek a regenerációjáról van kiemelve a fő hír, és egy koklea, most így hirtelen nem tudom, hogy ez pont egy állati vagy egy emberi koklea, de annak egy ilyen különféle anyagokkal megfestett szép mikroszkópos képét mutatja. Óriási erőforrásokat mozgósítanak arra, hogy kutassák ezeket az utakat, hogy hát ha valami gyógyszeres vagy génterápiával vissza tudunk adni valamit a hallásból. És még egy gondolatot szeretnék a hallgatóság elé hozni, ami egy másfajta hallásról szól. Nagyjából ez a kép, hogy mi mindent tud biztosítani Isten kegyelméből az orvostudomány és a mérnöki tudomány. De valami fontos dolgot üzen a Biblia, mégpedig azt, hogy valamilyen szempontból mindnyájan süketnek születtünk. Olyan szempontból süketnek, hogy aki teremtette ezt a világot, az, aki a gazdait, akinek a vendégségében vagyunk, az ő hangját nem halljuk. És hogyha az életünk végéig így maradunk, az azt jelenti, hogy egész életünkben az ő ellensége voltunk. És hogyha így halunk meg, akkor az ő igazságos ítélete vár ránk. Amit így hív a Biblia, hogy a kárhozat. És valóban, hogyha ilyen süketen maradunk, az azt jelenti, hogy teljesen kapaszkodó nélkül éljük az életünket. Mindenféle bizonytalan alapokra építhetünk csak. Valóban tanácstalanul éljük az életünket valahogy. Ez nagyon elkeserítő tud lenni. Nagyon sokan beleroppannak ebbe, hogy nem tudják, hogy mi is a célja ennek a világnak. Pedig aki teremtette, neki tökéletes terve van a világgal, és velünk is. De akkor ebből van kiút? Van esetleg egy implantátum? Van valami készülék? És nem csak erről beszél a Biblia, az elejétől a végéig, hogy ilyen nyomorult helyzetben vagyunk, amikor megszületünk, hanem az elejétől a végéig arról is beszél, hogy ez a gazda, maga a teremtő mennyei édesatya elkészítette a megmenekedés útját. Azt olvassuk a példabeszédek könyvében, hogy akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. És a kimenekedés útja, az maga Jézus Krisztus, a megváltó. Ő azért jött, azért töretett össze, hogy Istennek ne a haragja, ne a büntetése terhelődjön majd ránk, amikor az életünk végén, a ma nagy napon meg kell állni Isten ítélőszéke előtt. Isten Jézus Krisztust küldte, hogy ő töressen össze, és ő hordozza el a mi vétkeink büntetését. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgyhogy két üzenetet szeretnék a szívükre helyezni, ha innen hazamennek. Elég fontos az első is. Hogyha valakinek problémája van a hallással, ha esetleg már észrevette, hogy romlik, hogy visszakérdez, akkor van rá gyógyír, van rá megoldás, és elég egyszerűen hozzáférhető. Ha súlyos, akkor is van rá gyógyír. A második pedig, hogyha jó is a hallásunk, akkor is van egy olyan hallás, hogyha anélkül élünk, akkor nagy nyomorúság vár ránk, és most is nagy nyomorúságban élünk. És maga Isten az, aki jön elénk, maga Isten az, aki küldi az ő fiát, és hívogat bennünket az ő halk és szelíd hangjával. Itt is ez az Isten beszél hallhatóan minden vasárnap és minden csütörtökön, és nap mint nap a különböző körökben. Egyedül Isteni a dicsőség mindezért, amit lehetővé tett a mi számunkra. Mindabban, hogy újra hallhassunk, mindabban, hogy magát, Istent újra hallhassuk, és újra kapcsolatba lehessünk bele. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Megköszönjük a hallgatóság nevében is. Tényleg nagyon izgalmas és érdekes előadást. És utána átadnám a szót, hogy egy záró imádsággal fejezzük be.
Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk a te végtelen kegyelmedért, a te bölcs teremtésedért, a csodálatos tervedért. Hálát adunk, Istenünk, hogy ennyi mindent megengedtél nekünk, nyomorult embereknek, ennyi eszközt a kezünkbe adtál, és ennyi bölcsességet adtál, pedig semmire nem vagyunk méltók. Hálát adunk, mennyei édesatyánk, hogy mind a hívő, mind a hitetlen orvosoknak is mindezt a sok eszközt a kezébe adod. És mennyei édesatyánk, legfőképpen azért adunk hálát, mert neked az a terved, hogy ne ebben a süketségben halljunk el és vesszünk el mindörökké. Neked az a terved, hogy mi újra kapcsolatban lehessünk te veled. Halljuk a te halk és szelíd szavadat. Mennyei édesatyánk, könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtunk, hogy mutatkozz be nekünk, és add a te szent lelkedet mi belénk, hogy hallhassunk téged. Könyörgünk, édesatyánk, ezért a gyülekezetért is, ezért a templomért is, hogy hangozhasson az ige, és halló fülekre találjon. Hálát adunk, Istenünk, hogy most a te igéden keresztül is jelen voltál közöttünk. Könyörgünk, hogy te áld meg az esténket, te vigyázz ránk a hazavezető úton is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.
és mielőtt hazatérünk, Isten áldását az ige szavával hirdetem mindannyiunknak. Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát, tereád, és adjon neked békességet. Amen. Isten áldjon bennünket, és ha valaki személyesen is szeretne beszélgetni még előadónkkal, Ádámmal, arra is van lehetőség, úgy tudom, ide erről lehet bátran jönni, akik pedig hazaindulnak Isten áldásával.